X. Fejezet. A királyfi koldussorban. Jóncentto tartuk el, amint az igazi királyfit, ordító és röhögő tömeggel a nyomában, éppen befelé hucolta az offalc útba. Csak egyetlen egy ember volt, aki a fogolynak pártját fogta, de ügyet sem vetettek rá, nem is igen hallhatták, akkora volt a zenebona. A királyfi addig folytatta a küzdelmet a szabadulásért és a szörnyű bánásmód ellen való dühös tiltakozást, míg Jóncentnak amúgy is kevés béketűrése el nem fogyott, és tölgyfabottyát vecet mérgesen emelte a királyfira. Erre egyetlen pártfogója odaugrott az ütésre emelt kar elé, és a csapás az ő keze fejét érte. Szanty felhördült. Beleavatkozol, mi? Akkor hát ne céljutammad. Fütykösen lesújtott az okvetetlenkedő fejére, egy nyögés, és egy zuhanó árnyék rogyott a földre a gyülevész népség lába elé, hogy a következő pillanatban már egyes egyedül feküdjék ott a sötétben. A csőcselék tovább nyomakodott, ez a jelenet a legkevésbé sem zavarta meg széles jókedvében. A királyfi hamarosan Jóncentjék lebújában találta magát, az ajtó bezáródott a kintélyek előtt. Egy palacba dugott fagyűgyatya pislákoló fényében csak alig láthatta az utálatos szurdék, valamint a bent anyázók körvonalait. Két csenevész leányka és egy középkorú asszony kuporgott a fa tövében az egyik sarokban a durva bánásmódhoz szokott állatok riadt tekintetével, melyek mindig újabb fenyítéstől és dorgálástól félnek. Egy másik zugonyból kócos, őszhajú, gonosz tekintetű, összeaszott banyalop akadott elő. Jóncent így szólt hozzá. Csak türelem. Remek cirkusz készül. Ne roncsd el, míg ki nem élvezted, aztán felőlem lehet a kezed olyan súlyos, amilyen csak tud. Állj elő, fickó. Ismételd el azt a bolondságot, ahogyan még el nem felejtetted. Mondd meg a neved. Kicsoda vagy te? A sértéstől a vér újra arcába szökött a kicsi királyfinak, és vakmerő dühvel ripakodott támadójára. Bizony illetlenség ez a magad fajtától, hogy így pattogsz velem. Még egyszer mondom, amit már az előbb is mondtam, én Edward vagyok, a vérszi herceg, és senki más. Ettől a meghökkentő választól a vénbanyának ott, ahol állt, földbe gyökerezett a lába, és lélegzete majdnem elakadt. Bágyú zavarban meredt a királyfira, amíg a rázda fiát úgy mulattatta, hogy hasát fogta nevettében. De a tomanyára és nővéreire tett hatás egészen más volt. A veréstől való félelmük ezúttal másfajta félelemmé változott. Rémült és fájdalmas arccal rohantak hozzá, és ezt kiáltozták. Ó, szegény Tom! Szegény fiú! Az anya térdre rogyott a királyfi előtt, két kezét a vállára tette, és amló könnyein át megtörten nézett a szemébe. Aztán így szólt. Ó, szegény fiam! A sok bolond olvasásnak ez lett a vége, elvette az ecedet. Egyre csak a könyveket bújtad, pedig hogy kértelek. Most aztán anyád szíve megszakadhat. A királyfi is az arcában nézett, és kedvesen mondta. A te fiad jól van, eszét nem vesztette el, jó asszony, légy nyugodt, eresszetek vissza a palotába, ahol ő van most, atyám, a király, egyszeriben visszaadja őt neked. Atyád, a király, jaj, fiacskám, ki nem mond többet ezt a szót, halálodat okozza, és romlásba dönti minden családtagodat. Ocsúgy fel ebből a rémítő álomból. Hívd vissza elkalandozott emlékezeted. Nézd rám, nem én volnék-e édesanyád, aki szült téged, és szeret téged. A királyfi megrázta a fejét, és szabadkozva mondta. Isten a tanúm, hogy nem szándékosan bántalak, de az az igazság, hogy eddig még sohasem láttam arcodat. Az asszony visszarogyott a padlóra, szemét kezével eltakarta, ez szívtépő zokogásba, jaigatásba fogott. Folytatódjék hát a cirkusz. Ordított a Szanty. Mi ez, nem, mi az, bet? Bárdolatlan hibák. Állva maradtok a királyfi előtt. Térdre, rongykoldus népség, ajbókoljatok neki. És nyerített rá egy falrengetőt. A leányok nagy félénken rimánkodni kezdtek testvérükért, és na így szólt. Hagyd már lepihenni szegényt, apám, az alvás, nyugalom meggyógyítja örültségét, könyörgök, hadd szegényt. Igazán hagyjad őt, apám mondta Bet. Sokkal lenyűgtebb, mint máskor. Holnapra ismét magához tér, koldul szorgalmasan, és nem jön haza üres kézzel. Ez a figyelmeztetés lehűtötte az apa kedélyességét, és gondolatait a keresetre irányította. Mérgesen fordult hát a királyfihoz. Holnap két pent kell, hogy leszurkoljunk annak, aki ez a lyuk. Két pent, hallod-e? Egy fél esztendő házbére fejében, különben szedhetjük a sátorfánkat. Mutasd, mennyit koldultál, te semmire való. A királyfi így szólt. Ne sértegessé alá való dologgal. Még egyszer mondom neked, én a királyfia vagyok. Jóncent akkor átsújtott széles tenyerével a királyfi vállára, hogy csak úgy zúgott, oda tántorgott a Jóncent nékarjaiba, ki is keblére ölelte, és saját testével oltalmazta a rázúduló csapások és nyaklevese közönétől. A megrémített leánykák visszahúzódtak zugaikba. De a vénbanya vicsorogva rontott elő, hogy fiának segítsen. A királyfi kitépte magát Szantyné öleléséből, és így kiáltott. Te nem szenvedhetsz miattam, jó asszony. Hadd öltsék kedvüket egyedül én rajtam ezek a disznók. Ez a beszéd a disznókat úgy felbőszítette, hogy késedelem nélkül nekiestek. Hettesben aztán irtózatosan elagyabugyálták a fiút, de adtak a lányoknak és az anyjuknak is, amiért sajnálták, mentegették az áldozatot. Most aztán vackot okja mind. Kiállt ott a canty. Vízistennel fárasztott ez a cirkusz. A gyertyát eloltották, és a család lenyugodott. Mihelyt a család főnek és anyjának hortyogása jelezte, hogy elaludtak, a leánykák odakúztak a királyfi vackához, és a hideg ellenszalmával, rongyokkal betakargatták. Anyjuk is oda csúszott, haját simogatta, folyt ottan jöjj veszékelt fölötte, és közben szaggat ottan vigasztaló szavakat csuttogott a fülébe. Megmentett fiának némi étel maradékot is, de a szenvedések minden étvágyát elvették a királyfinak legalábbis a fekete, ízetlen kenyérhéjtól. A királyfit meghatotta, hogy az asszony oly áldozatosan védelmezte, és hogy oly bátran és jóságosan vigasztalta. És igen nemes és valóban királyi szavakkal hálálkodott neki. Arra kérte, menjen vissza haludni, és igyekezzék baját elfelejteni. Még azt is mondta, hogy atya, a király, nem hagyja majd jutalom nélkül alatt valói hűségét és áldozatkészségét. De ez a visszaesés a bolondságba csak új kést forgatott meg szegény asszony szívében, és erőnek erejével újra magához szorította, majd könnyezve húzódott vissza a vackára. Ahogy gyötrő gondolataival feküdt ottan, egyszerre csak megszállta valami sugallat, mégpedig az, hogy a fiúban csak ugyan van valami meghatározhatatlan, ami hiányzik toncantyból, akár bolond, akár épeszű. Hogy pontosan mi is ez, se leírni, se mondani nem tudta, elég az hozzá, hogy finom anyai ösztöne, úgy látszik, megsejtette, felfedezte, látta ez a fiú csak ugyan nem az ő fia. De nem, lehetetlen. Es kényai és gyötrelmei ellenére mosolyt csalt arcára ez a gondolat. Igen ám, de hamarosan tapasztalnia kellett, hogy ez bizony nem csak a féle suhanó gondolat, hanem szívósan kísérti az embert. Esüldözte, zaklatta, kapaszkodott belé, és lehetetlen volt elhessenteni, semmibe venni. Végtére rájött, hogy addig nem lehet tőle nyugodna, még kétségbe vonhatatlan bizonyságot nem szerez a felől, hogy ez a fiú az övéje vagy sem, ez csak akkor kergetheti el kínzó kétségeit. Úgy van, ez a helyes útja módja a tisztánlátásnak. És azonnal törni kezdte a fejét, hogyan szerezhetné meg a bizonyságot. Persze, elképzelni könnyebb volt, mint végrehajtani. Gondolatban sorra vette azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével eldönthetné, hogy az ő fia ez a fiú, de kénytelen volt elvetni őket, mert egyik sem volt kétségbe vonhatatlan és tökéletes már pedig tökéletlen bizonyítékkal be nem érhette. Akármint törte a fejét már-már úgy látszott, hogy minden hiába. De mi alatt ez a leverő megállapítását suhant a lelkén, meghallotta a fiú szabályos lélegzését, és ebből tudta, hogy elaludt. És ahogy hallgatta ezt az egyenletes lélegzést, hirtelen gyenge, riadt kiáltás szakította meg, amiért csak gyötrő álomban hallott az ember. A véletlen közbeszólása rögtön olyan tervet szült, mely többet ért, mint minden eddigi agyafúr terve együttvéve. Tüstént lázasan, de mesztelenül neki látott, hogy gyertyát gyújtson, és közben ezt csuttogta magában. Ha láttam volna az imént, már tudnám, kicsoda. Mert attól a naptól, amikor még kicsi korában puskapor robbant az arcába, álmából vagy tűnődéséből sohasem riadt fel másként, mint kezét a szeme elé kapva, vagyis úgy, ahogy akkor tette, de nem úgy, mint mások, tenyerükkel befelé, hanem mindig kifelé fordított tenyérdel. Jól láttam százszor is, és soha másként nem csinálta, és sohasem vétette el. Úgy van, most mindjárt megtudom. Eközben, kezében egy árnyékolt gyertyával, odamászott a szendergő fiú mellé. Nagy óvatosan, lélegzetét visszafojtva hajolt föléje, aztán a gyertyát hirtelen az arcába lobbantotta, és a fiú füle mellett megkoppantotta a padlót. Az alvó fiú szeme tágra pattant, riadtan nézett körül, de semmi sajátos mozdulatot nem tett a kezével. Szegény asszony egészen oda lett a döbbenettől és fájdalomtól, de igyekezett uralkodni megrendülésén, és megpróbálta újra ellartatni a fiút. Majd visszamászott, és még sokáig hánytorgatta magában a próbatételes újtó eredményét. Azon igyekezett, hogy elvétesse magával, tombolomcsága még a szokott mozdulatokat is megzavarta, de ez nem sikerült neki. Nem mondta magában, a keze nem bolond, így rövid idő alatt nem feledhetett el egy régi szokást. Jaj, de keserves napra virrattál, szegény fejem. Igen, de most a reménykedés makacskodott úgy, ahogy az imént a kételkedés, képtelen volt valóságnak elfogadni, amit a próba mutatott. Újra meg kell próbálnia, által csak véletlenül maradt el a mozdulat. Addig-addig, még a fiút másodszor, sőt harmadszor is felriasztotta, de az eredmény mindig ugyanaz volt, ami a legelső kísérletnél. Végre visszavánszorgott a helyére, és fejét szomorúan hajtott álomra, mondván. És még sem nyughatom bele, nem is nem. Nem bírom, nem bírom. Ő az én fiam kell, hogy legyen. Miután a szegény anya nem zavarta meg többé a király fiálmát, és fájdalmai is fokozatosan enyhültek, végül is holt fáradtan lezárt a szemét, és mélységes mély, nyugalmas álomba zuhant. Teltek múltak az órák, és ő csak aludt, mint egy halott. 4 vagy 5 órát alhatott át, míg végre öntudata derengeni kezdett. Most ez csuttogta félig álmában, félig ébren. Sir William. Majd egy pillanat múlva. Sir William Herbert. Jel közelebb, és hallgasd meg a legfurcsább álmot, melyet valaha is. Sir William. Nem hallod? El akarom mondani neked, hogy koldusnak álmodtam magam es. Hé, hallod-e? Hé, strázsák. Sir William. Mi ez? Még egy aprót sincs itt a szolgálatomra? Ajaj, akkor nem lesz könnyű felölt. Mi lehet téged? Kérdezte egy hang a közelében. Kit hívogatsz? Sir William Herbertet. Te meg ki vagy? Ki lehetnék más, mint nem, a nénéd? Jaj, Tom, el is felejtettem, hogy te most bolond vagy, szegény fiú, te bolond vagy. Inkább soha föl se ébredtem volna. De könyörögve kérlek, parancsolj a nyelvednek, különben itt mindannyiunkat halálra vernek. A felriadt királyfi félig már fel is ugrott, de megduzzadt, lobos tagjainak kegyetlen sajdulása ideje korán ráeszméltette a valóságra, és nyőszörögve rogyott vissza rohadszom a vackára. Ó, jaj, hát nem álom volt. Azzal minden álom elűzte, folytogató szenvedés és nyomorúság ismét rázódult hirtelen, és ő tudomásul vette, hogy már nem a palota becézett kis királyfia, akin egy egész nemzet ragyogó tekintete csüng, hanem ágról szakadt, toprongyos koldus, holmi állatnak való orfogja, és körülötte koldusok, tolvajok. Miközben így gyötrődött, egyszerre csak vecett kurjongatásra lett figyelmes, alig egy-két ölnyi távolságról. És a következő pillanatban kemény ütések dördültek az ajtón. Jomcantyabba hagyta a horkolást, és kiszólt. Kidörömből? Mit akarsz, hé? Egy hang felelte. Tudod-e, kit vágtál kupán a fügykösöddel? Nem én. De kisebb gondom kisebb bob. Bezzeg más hangon beszélsz mindjárt, ha megtudod. Mert hogy megmentsd a nyakad a huroktól, ahhoz az kéne, hogy repülni tudjál. Az az ember éppen most rúgja az utolsót. És nem más, mint a pap, André atya. Isten irgalmaz. Kiállt ott felcanty. Felverte a családját, rájuk rivalt, egy-kettő, felesindul vagy maradjatok, és pusztuljatok itt. Alig 5 perccel később a canty pereput már az utcán menekítette életét. Jomcantya királyfi csuklóját fogta, és úgy vonszoltatva a sötét úton, suttogó hangon óvatosságra intve. Tartsd a szádat, te őrült bolond, és ki ne ejtsd a nevünket. Új nevet vecek föl hamarosan, hogy a törvénykopó itt tévútra vezessem. Vigyázz a nyelvedre, mondom neked. A család többi tagjának pedig ez dörmögte. Ha véletlen úgy hozza, hogy elszakadunk egymástól, ki kitartson a London Bridge felé. Aki először ér a híd legutolsó rőfös boltjához, várjon ott, míg a többiek is megjönnek, aztán együtt iszkolunk tovább Southwark felé. Ebben a pillanatban a társaság hirtelen fáklyák és lámpák fényébe jutott. De nem csak a fénybe, hanem nótázó, táncoló, rikoltozó, a folyópartján egymás hegyén hátán hömpölygő sokaság kellős közepébe is. Ameddig a szemmel látott, örömtüzek sora a Temze két partján, felfelé, lefelé. A London Bridge csupa ragyogás, nem különben a Southwark Bridge. Az egész folyó tükrösen ragyogott a rengeteg fénytől, és az eget tűzi játék szakadatlan pukkanásai hasogatták. Olyan sziporkázó fénnyel töltötték meg, hogy az éjszaka majd hogy nappallá nem változott. Mindenfelé vigadozók csoportjai, mintha egész London az utcán volna. Jomcanty megeresztett egy szifra káromkodást, és visszakoszt parancsolt. De már késő volt. Őt magát és pereputját elnyelte a népáradat, és egy pillanat se telt bele, reménytelenül elszakította őket egymástól. A királyfi bármi tudjuk, mennyi köze canty pereputjához csak rángatta magával tovább, tovább. De a királyfi szívét most egyre hevesebben dobogtatta a szabadulás reménye. Egy tagba szakadt vízhordó ember, aki már épp elegendő bátorságot ivott, úgy találta, hogy a tömegen át furakodó canty őt durván meglökte, ezért így szavakkal tette vállára hatalmas kezét. Hé, Kona, hova olyan sietve? Piszkos munkával szennyezed a lelked, mikor minden hű és becsületes alatt való ünnepel. Az én dolgom, hogy mit csinálok, te ne avatkozz bele. Felelte canty megvetően. Vidd a kezed, és engedj tovább. Akármilyen savanyú vagy, addig nem engedlek, amíg nem ittál egyet a Walesi herceg egészségére, ezt én mondom neked. Mondta a vizes ember, és elszántan útját állta. Óci hát azt a kupát, de egy-kettőre. Közben több mulatozó gyűlt köréjük, és kiáltoztak. A füles kupát, a nagy füles kupát. Azt itast ki ezzel a sanyarú vendellel, mert aki nem issza, akkor a leled elé változtatjuk. Ilyen formán előhoztak egy roppant füles kupát, a vizes ember félkérzel megragadta egyik fülénél, és még a másik kezével megemelintette képzeletbeli asztalkendőt, ősi szokás szerint oda kínált a canyknak, akinek egyik kezével az ellenkező fület kellett megfognia, a másikkal pedig felemelni a fedőjét, amint az ősi szokás megkívánja. Ez a művelet természetesen egy pillanatra szabaddá tette a királyfi kezét. Nem is tétovázott, hanem belevetette magát a fölötte sűrűsödő lába kedvejébe, eltűnt. És a következő pillanatban épp úgy nem lehetett volna könnyebben megtalálni eme hömpölygő áradatban, mint ha ez volna az Atlanti óceán, ő maga pedig egy belepottyant részgaras. Ezt ő is hamar belátta, és ettől fogva úgy vágott neki sorsa intézésének, hogy Jongcan többi eszébe sem jutott. És hamarosan mást is belátott, azt ugyanis, hogy a város most javában egy elvészi herceget ünnepel az ő helyében, ebből pedig könnyen jutott arra a megállapításra, hogy a koldus fickó, Toncanty, vagy a furtan kihasználta a csodálatos alkalmat, és felcsapott bitorlónak. Itt már csak egy járható út van, befurakodni a Guildhallba, felfedni kilétét, és leleplezni a csalót. Azt is eltökélte magában, hogy Tomnak majd illendő időt adnak a halálra való előkészületre, aztán felkötik, kerékbe törik, felnégyelik pontosan a felségárulást sújtó törvény és szokás jog szerint.